A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim a 235. éneket. A 235. ének első versét fennállva, a többit majd leülve. Egy nagyon tartalmas, szép imádság ez, ilyen imádkozó szívvel énekeljük. Hallgass meg minket, nagy Úristen! Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, ha valóban imádságként mondhattuk el most együtt ezt a szép éneket. Köszönjük, hogy Te mindannyiunk szívébe látsz, és tudod, mik a mi kívánságaink, milyen bűnöket hordozunk és rejtegetünk magunkban, milyen sérelmek éltek, mi mindentől félünk, és mi miatt aggodalmaskodunk. Köszönjük, hogy akárhogyan vagyunk is most itt, Te így szeretsz minket. És köszönjük, hogy a Te szeretetednek a melegében egészen megváltozhat a mi életünk. Köszönjük, hogy szabadulást adsz a félelmektől, békességet adsz az aggodalmaskodás helyére, és egyedül Te tudsz érdemi választ adni minden kérdésünkre. Kérünk téged, hogy aminek ma este van az ideje, arra válaszolj így kegyelmesen, attól szabadíts meg hatalmasan, és azzal ajándékozz meg minket a te nagy szeretetedből. Köszönjük, hogy te hallod a mi kiáltásunkat is, és te nem közömbösen nézed a mi sorsunkat. Szabadításodra várunk, Urunk. Beszélj velünk most ebben a csendben, és legyen a te szavad újjáteremtő ige. Amen. Olvasom Isten igéjét a Mózes második könyve harmadik részéből. A Mózes második könyve harmadik részének 7-től 14-ig terjedő verseiből. Az Úr pedig ezt mondta. Megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre. Bizony eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása, látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj, elküldelek a fáraóhoz, vezest ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Mózes erre ezt felelte Istennek. Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból? De Isten ezt mondta. Bizony, én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én küldelek, amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok tisztelni az Istent. Mózes azonban ezt mondta Istennek. Ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, a ti atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek, vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta, így szólj Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok. Kedves testvéreim, a csütörtök esti istentiszteleteken új sorozatot kezdtünk, aminek az az összefoglaló címe, ki a mi Istenünk. Nagyon fontos, hogy egyre pontosabban és alaposabban megismerjük, voltak éppen ki az, akiben mi hiszünk, vagy aki után vágyakozunk. Mit mond el Isten magáról, és miről beszélnek az ő nagyon beszédes tettei. Folytassuk ma este is ezt a sorozatot, és a felolvasott történetből Istennek három olyan jellemvonását emeljük ki, amik az ő hozzánk való viszonyulásának a lényegére mutatnak. Három szóhoz szeretném ezt kötni. Isten hall, küld és elkísér. Mi ennek a felolvasott történetnek a történeti háttere? Az, hogy Izrael népe már 400 év óta sínylődik Egyiptomban, és sorsa egyre elviselhetetlenebb. Rabszolga sorba süllyedtek, és egyfajta népirtást is el kell szenvedniük, hiszen minden újszülött fiú csecsemőt születése után azonnal megölnek. A nép kiállt Istenhez, de 400 év alatt gondozatlanul annyira megkopott az Isten ismerete, és annyira meggyengült az Istenbe vetett bizalma, hogy maga sem reméli, hogy valamiféle válasz érkezik a kiáltására. Mózes a távoli Midián földjén van, ahová menekült. Azért kellett elfutnia Egyiptomból, mert felindultságában agyonütött egy egyiptomit. Legelteti apósának a nyájait, és úgy tűnik, élete végéig azt fogja csinálni. A nép Egyiptomban semmi reményt nem táplál arra nézve, hogy megváltozzék a sorsa. Mózes Midián földjén egyáltalán semmi újat nem remél a jövőtől. És akkor egy szép napon váratlanul Isten megszólítja őt. Hallott ő több mindent erről az Istenről, de voltak éppen nem ismerte az élő Istent. Annál meglepőbb a számára, hogy a nevén szólítja ott a pusztában. És ezzel a feladattal bízza meg, amit az imént olvastunk, hogy hozza ki az ő népét Egyiptomból. Nézzük hát ezt a három jellemvonását, ami Istenünknek, amiről nagyon hangosan beszél ez a történet. Az elsőt ebbe az egyetlen szócskába próbálom tömöríteni, hogy Isten hall. Ezt mondja Mózesnek ott az égő csipkebokornál, láttam népem nyomorúságát Egyiptomban, meghallottam kiáltásukat a sanyargatók miatt, ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, és visszavigyem őket arra a földre, amelyik jó és tágas föld, tejjel és mézzel folyó föld. Mert eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása, és látom, mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Ilyen a mi Istenünk. Olyan, aki lát, hall, reagál, érez, együtt érez az ő népével. Kimondhatatlanul sokat jelent ez a megállapítás, hogy ismerem fájdalmukat. Olyan, aki nem közömbösen nézi az ő népének a sorsát, sőt már kész terve van a nép megszabadítására, ennek a tervnek a megvalósítását időzítette is, és ennek a végrehajtásában őt senki meg nem tudja akadályozni. Az az Isten tehát, aki a Bibliában nekünk magát kijelenti, aki az Ábrahám, Izsák és Jákob istene és a Jézus Krisztus atya, az az Isten élő személy, aki kimondhatatlanul szereti az ő népét, ilyen elesett nyomorult állapotában is, ha kell, egyoldalúan is szereti őket, aki nem feledkezik el ígéreteiről, s bár késik a segítség, és nem találsz vigaszt, ahogy az egyik szép énekünk mondja, eloszlik gond és kétség előbb, mint véled azt, mert ő már készíti a szabadítást. Ilyen Istenben hisz az, aki hisz Jézusnak, hisz a Szentírásnak, és elkezdi imádni ezt az Istent. A filozófusok istene nem ilyen. A filozófusok Isten fogalommal dolgoznak, és az Isten problémát akarják megoldani. Márpedig egy fogalom és egy probléma nem tud érezni, nem tud együtt érezni velünk, nem hall, nem lát, nem tud szabadítást munkálni. A pogányok kifaragott bálványszobrai sem képesek erre. De még a mohamedánok Allahját sem jellemzi ez az emberrel együttérző szeretet. A buddhisták személytelen karmája sem képes erre. A hinduizmus 330 millió istenségét sem ez jellemzi, ami az élő Istent, a Jézus Krisztus atyát. Ha azonban Isten lát, hallja a kiáltást, elkészíti a szabadítás tervét, együtt érez az ő népével, és nem csak együtt érez, hanem ki is fogja szabadítani, akkor miért nem reagál hamarabb erre a kiáltásra, amit hallott? Egy idő óta már hangzik ez a szörnyű segélykiáltás. És Isten hallgat. Isten nem ad életjelet magáról ennek a népnek. Mi ennek az oka? Sok kételynek, kétségnek a forrása ez a kérdés, és az, ha valaki nem fogadja el rá a választ. Isten nagyon bölcsen időzíti az ő cselekedeteit. Egyedül ő tudja, hogy pontosan mikor, minek van az ideje, és mikor mi használ nekünk. És néha benne hagyja még az ő népét is olyan kohókban, amikre szüksége van ahhoz, hogy kitisztuljon belőle a salak, és egyre tisztább Isten ismeretre és hitre jusson el. És amikor a nép már igazán szívből kiált, és csak tőle vár segítséget, és megalázza magát előtte, akkor Isten hatalmasan cselekszik. Mivel a Biblia nagyon őszinte könyv, és a valóságot írja le, ezért olvasunk benne ilyen kérdést is, hogy a nép kiált, és ilyeneket mond Istennek, elrejtetett az én sorsom az Úr elől, és ügyemmel nem gondol Istenem. És ezt Isten idézi a népnek, amikor megszólal és beszél vele. És azt kérdezi, hogy miért mondod ezt, Jákob? És miért beszélsz így, Izrael, hogy rejtve van sorsom az Úr előtt, és ügyemmel nem gondol Istenem? Hát nem tudod-e? És akkor jön egy hosszú felsorolás, hogy Isten nem feledkezik el senkiről és semmiről, hogy ő pontosan tudja, mikor minek van az ideje, és ő nála mindig kész a szabadítás. Lehet, hogy a mi számításainkhoz képest későn jön, de sohasem elkésve. Ezért fontos ige az, amit a Jeremiás hiralmairól írt kis könyvecskében így olvasunk, jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Aki tudja, hogy Isten hall, és nem süket, mint a bálványok. Aki tudja, hogy Isten érez és együtt érez az ő népével, és hiszi azt, hogy nem hiába kiáltunk hozzá, az tud várni a szabadításig. Annak sem könnyű mindig, az is szeretné nagyon gyakran, ha előbb következne be a szabadítás, de utólag még ezt is el tudja mondani, hogy valóban jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Egészen másként gondolnánk mi Istenre, egészen másként bíznánk benne, másként imádkoznánk, vagy egyáltalán elkezdenénk komolyan imádkozni, ha tudnánk azt, hogy ő ilyen, aki hallja a hozzá intézett kiáltást. Lehet, hogy nem azonnal mozdul, de egészen bizonyos, hogy nem késik el. Van a Dániel könyvében egy nagyon elgondolkoztató részlet, ami arról szól, hogy Dánielt szorongatja népének az elesett állapota, és hosszú idő óta könyörög már Istenhez azért, hogy emelje ki ezt a népet a fizikai és a lelki rabságból egyaránt. És egy alkalommal, amikor nem is várná, Isten ezt mondja neki. A Dániel könyve 10. részében olvashatjuk ezt. Majd ezt mondta nekem, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, amikor rászántad magad a dolgok megértésére, megalázkodva Istened előtt, meghallott a szavadat Isten, és én a te szavaid miatt jöttem. Ez egy angyal fejedelem, aki előkészíti Izrael népének a kiszabadítását egy másik fogságból. És azt mondja, hogy az első naptól fogva Isten meghallgatta a te imádságodat. De az nagyon jó, hogy te utána is buzgón kiáltottál hozzá, de amikor megaláztad magad, és komolyan elkezdtél imádkozni, eldőlt, hogy Isten szabadítást ad. Csak még el kellett jönnie a legalkalmasabb időnek. De jó, hogy Dániel nem hagyta abba. De jó, hogy elkezdte egyáltalán ezt a komoly kiáltást. De jó, hogy ő igazán hitt Istenben. És tudta, hogy Isten élő személy, aki hall, lát, aki ismeri a mi fájdalmunkat, aki nem nézi közömbösen a sorsunkat, sőt alakítja a sorsunkat, ezért tud és akar szabadítást adni minden nyomorúságból. Isten tehát hall. A másik, ami kiderül ebből az igéből, hogy Isten küld. Tudnélik őneki, a szabadító munkájában szüksége van emberi eszközökre. Azok nélkül is végre tudná hajtani a szabadítást, mint ahogy gyakran így cselekedett, de tetszik neki, hogy sokszor egyszerű magunkfajta embereket válasszon ki, és azok legyenek az ő eszközei. Ezért ebben a váratlan helyzetben azt mondja Mózesnek, most azért menj, elküldelek a fáraóhoz, vezest ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Istennek nem csak az ő népe számára van készen a szabadító terve, hanem egyetlen személy számára is készen van a küldetés. Miközben Mózes terelgette nyáját, s ha lett volna fújta furujáját, aközben a magas isteni terv már elkészült. Ez az ember azt hiszi, hogy itt vénül meg, ott a juhok közt egyszer majd fölbukik, aztán csöndesen eltemetik. Másként indult ugyan az élete, de hát így alakult, ezt kell elfogadni, közben a gyerekei, unokái felnőnek, népével meg, ki tudja mi lesz. Isten kegyelmes, bízzunk benne. Istennek azonban egészen más terve volt ezzel az egyszerű pásztorrá vált emberrel. Miért éppen Mózest választotta ki erre a feladatra? Azért, mert neki talán még lehettek összeköttetései a fáraó udvarában? Egyáltalán nem. Azóta 40 év eltelt. Nem volt ő neki semmi összeköttetése, és ha valahova nem akarta többé betenni a lábát, az éppen a fáraó udvara volt. Ott ő távollétében halálra ítélték, onnan menekült, hogy mentse az életét, a tájára se akart menni, soha többé. Itt meg jött-ment volt, idegen, menekült, nulla. És tetszett az Istennek egy ilyen kis senkit kiválasztani. Akinek ott, ahol felnőtt, nincs helye, ide, ahova jött, sose tud igazán begyökerezni, de Isten valami szépet és nagyot tervezett vele. Mózes magától soha nem tudott volna segíteni a népén. Így azonban, hogy Isten öröktől fogva kiválasztotta, az időben egyszer elhívta, világosan eléje adta a küldetését, és ő ezt tudomásul vette, és beleigazodott Isten tervébe, Isten használható eszköze lett. Először az elfelejtettből megszólított lett, mert Isten megszólította őt, aztán ő csak meg akarta nézni, hogy hogyan történik az, hogy ég a csipkebokor, de nem ég el, és a nézőből mozgósított emberré vált, mert küldetést kapott, és így lett Isten kezében használható eszközé. A Biblia ír arról, és az egyik ilyen csütörtökesti Isten tiszteleten csak erről beszéltünk, hogy Istennek mindannyiunkkal van terve. Isten személy szerint ismer és számon tart minket. Nem csak egyszer van benne a Bibliában, hogy neveden hívtalak téged, enyém vagy. Még ha sokszor csak egy számmá válunk is, például egy kórházi korteremben, ő a ketteske ott jobbra, vagy amikor már egy szám sem vagyunk, Isten akkor is név szerint számon tart bennünket. És mindannyiunk életére szép terve van. Ezt a tervet nem kötelező komolyan vennünk. Mehet az ember Isten nélkül, fittyet hányva az ő kegyelmes tervére a maga feje után is. Egészen bizonyos, hogy meg fogja bánni, illetve soha nem fogja igazán a helyén érezni magát. Minden ember akkor zökken a helyére, amikor Isten tervét megélti, azelőtt meghajol, és engedi, hogy ez megvalósuljon az életében. Ehhez azonban előbb kapcsolatba kell kerülni az élő Istennel. Valahogy így, mint Mózesnek. Neki sejtelmesen volt arról, hogy mi lehet Isten terve vele. Nem is ismerte igazán Istent. Először az ő igéjét kellett hallania. Először tudomásul kellett vennie, hogy minden tud róla Isten, hiszen a nevén szólítja. Tetten éri, tudja, hogy most hol tartózkodik. Először fél kellett tenni a maga fenntartásait, kételyeit, okoskodását, félelmét, és igent kellett mondania erre a képtelen terve, hogy ő, éppen ő menjen el a fáraóhoz, és hozza ki a népet onnan a rabságból. Minden mozzanata elképzelhetetlen ennek az isteni parancsnak. Mivel azonban előlegezte a bizalmat Istennek, és mivel Isten úgy szólít meg mindenkit, hogy közben munkálja benne a hitet is, hogy legyen bátorsága engedni Istennek, ezért megtette ezt a lépést. És kimondhatatlan áldássá vált Isten kezében. Nem leszünk mi mindnyájan Mózesek, de a magunk helyén Isten áldássá akar tenni. Ehhez azonban beszédes kapcsolatba kell ővele kerülni. Ehhez egyszer el kellene csodálkoznunk, hogy kicsoda is ő. Ehhez komolyan kellene venni, hogy valóban ő szól hozzánk az ő igéjéből, például most is. És az első néhány lépést, ha bátortalanul is, de meg kell tenni a hit útján. Aztán egyre bátrabban lépeget az ember, mert Isten meggyőzi őt arról, hogy ez az egyetlen helyes út, amin járnia kell. És akkor lesz valaki igazán harmonikus személyiség, akkor fogja felülmúlni önmagát, és tud többet adni a környezetének, mint ami benne van, hogyha engedi, hogy Isten így a kezébe vegye. Sokkal több ajándékot tudnánk közvetíteni a gyermekeinknek, a ránk bízottaknak. Egészen másként tudnánk viszonyulni a nehéz embereinkhez, akikkel legszívesebben sose találkoznánk, mint Mózes a fáraóval is tette, hogyha kapcsolatunk lenne ezzel az élő Istennel, ha engednénk neki, aki megszólít, ott a magunk legeltetése közben a magunk pusztájában, és igent mondanánk arra a terve, amit ő a mi számunkra készített. Lehet, hogy annak vannak olyan mozzanatai, amik egyáltalán nem rokonszenvesek. Magunktól soha nem tettünk volna olyat. De Isten legyőzi a félelmeket, és végig kíséri az embert ezen az úton. Így lesz Mózes Istennek szolgája, eszköze, sőt, a Szentírás róla kockáztatja meg ezt a megállapítást, hogy Isten barátja, akivel úgy szólott az Isten, mint ember a barátjával. Minket is erre hívő. Boldog ember az, aki akár már ma este kérdezi, hogy Uram, mi a te terved velem? És a harmadik, ami megszólal ebben az igében, hogy akit Isten küld valahova, azt el is kíséri. Mózes fél, és Isten megérti, hogy oka van a félelemre. Nem veszélytelen vállalkozás ez. Csak hogy azt nem szabad elfelejtenie soha Mózesnek, hogy ez nem az ő vállalkozása. Ide Isten küldte őt, és az ő hatalmas küldője mindig ott lesz mögötte, mellette, előtte, körülötte, fölötte, amíg azon az úton jár, amelyikre ő küldte. Ha Mózes meri azt csinálni, amit Isten mond neki, akkor ő állandóan Isten jelenlétében fog élni. És ez jelent védelmet, jelent bölcsességet a helyes döntésekhez, jelent biztonságot, békességet. Ezért ígéri neki Isten, amikor Mózes fölteszi a kérdést, hogy ki vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból. De az Isten ezt mondta, én veled leszek. És ez lesz annak a jele, hogy én küldelek, amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok tisztelni az Istent. És akkor Mózes még aggályoskodik, hogy rendben van, hogy most te küldesz engem, de ha megkérdezik ők, ott oda át, hogy ki küldött engem, mit mondjak, mi a neved? És Isten így felelt neki, vagyok, aki vagyok. Ezt mondjad az Izrael fiainak, a vagyok küldött engem hozzátok. Egy alkalommal már részletesen szóltunk arról, hogy nagyon sokféleképpen lehet fordítani ezt a három szót, hogy vagyok, aki vagyok, de a nyelv szellemének legmegfelelőbb fordítása ez, hogy ott leszek, ahol ott leszek. Isten itt nem az ő létét bizonygatja Mózesnek, hanem az ő jelenlétét ígéri. Ott leszek mindenütt, ahova téged küldelek. Ezt meg fogod látni akkor, hogy amikor majd jöttök kifelé a néppel, ennél a hegynél fogtok engem tisztelni. Ez egyelőre megint minden részletében elképzelhetetlen volt. Egyáltalán, hogy kijön onnan a nép, hogy Mózes kivezeti, hogy éppen erre fognak jönni, hogy itt éppen az jut eszükbe, hogy tiszteljék Istent. De Mózes gyenge hitét ilyen ígéretekkel is erősíteni akarja. Majd meg fogod akkor látni. Kézzel fogható, biztos dolgokról beszél a távoli vagy a közeli jövőt illetően is. Ott leszek, ahol ott leszek. Isten az ő hatalmas jelenlétét ígéri Mózesnek. Testvérek, ha végig gondoljuk az emberiség történetét, akkor azt kell mondanunk, hogy mi mindnyájan is ugyanolyan helyzetbe kerültünk, amilyenben Izrael népe volt akkor ott az egyiptomi fogságban. Az Isten ellen fellázadt ember a saját lázadásának a rabjává vált, és nem tud kitörni a mai napig sem ebből, nem tud magán segíteni, tehetetlenül vergődik, egyik nyomorúságot a másik után zúdítjuk a saját nyakunkba, és nincs igazi megoldásunk a nyomorúságainkra. Nem tudunk véget vetni a háborúknak, elég csak ide a közvetlen közelbe néznünk néhány száz kilométerre tőlünk délre mi folyik. Nem tudjuk megszüntetni az éhínséget, miközben másutt pocsékolnak, tékozolnak, dolbézolnak. Nem tudjuk megszüntetni a betegségek áradatát, sőt újabb és újabb nyomorúságok törnek ránk, és ott állunk legalábbis egy ideig, hosszú ideig tehetetlenül, és viszi el a betegség az embereket, a nagyokos emberiség, se a pénze, se a gyógyszere, se a tudása, se a büszkesége, sem a nagy tapasztalata nem elég ahhoz, hogy megmentsen emberéleteket. Ezt a tehetetlenségünket, ha átéljük, és ebből a tehetetlenségből elkezdünk kiáltani Istenhez, akkor kezdődnek ezek a csodák, amikről ez az ige szakasz szól. Elkezdhet kiáltani az is, aki még vajmi kevéssé ismeri ezt az Istent. Rendkívül halvány és zavaros Isten ismeretük volt Izrael fiainak akkor ott Egyiptomban. Nem volt ott előtte vallásos nevelés, meg papság, meg Biblia, semmi. Volt régen-régen valami kijelentés az atyáknak, annak az emlékei éltek még, de mégis ehhez az Istenhez kezdtek kiáltani. És Isten hallgatta és meghallotta azt, és ismerte a fájdalmukat, és készítette a szabadítást, és végrehajtotta a szabadítást. Ezzel kezdődik életünk minden nyomorúságából a szabadulás, hogy kiáltunk Istenhez. És egyre bátrabban és egyre több hittel kiáltunk hozzá. És akkor ő előbb-utóbb megszólít, és személyes kapcsolatot keres velünk. A nevünkön szólít. Milyen sokat jelentett az Máriának és Mária Magdalénának húsvét hajnalán, mikor Jézus a nevén szólította. Egész addig mindenféle ostoba elképzelései voltak. Azt mondja Jézusnak, hogy biztos te vagy a kertész, ha te vitted el az én uram holttestét, áruld már el, hova tetted. Ilyen nagy butaságokat tudunk mondani. Addig, amíg a nevünkön nem szólít, és meg nem nyílik a szemünk, hogy dehogy kertész, dehogy holttest, föltámadott és él, ő maga az. Erre a fölismerésre akar elsegíteni mindnyájunkat, ami úrunk. És arra, hogy megértsük azt a személyünkre szóló, bölcs és szeretettől áthatott isteni tervet, hogy mit akar ő velünk. Lehet, hogy egész más irányba indult el az életünk. De aki megérti azt, hogy hova akar Isten engem tenni, mire akar használni. És megerősödik benne a bizalom, hogy ha ő használ, akkor lesz értelmes életem. És kész lemondani minden egyébről, és engedi kibontakozni az életében Isten tervét. Az az ember bontakozik ki maga is egyre jobban, és lesz azzá, akinek Isten teremtette és elgondolta. És az ilyen embereken keresztül tud Isten sok-sok áldást adni másoknak. És ebben a küldetésben lépten nyomon napról napra tapasztaljuk, hogy valóban nem hagy egyedül. Ő ott lesz, ahol ott lesz. A mi fülünknek talán ostobán hangzik ez a mondat, de ebben valami nagyon egyértelmű ígéret van. Isten az ő állandó jelenlétéről biztosítja azt, aki kész neki engedelmeskedni. Ilyen a mi Istenünk, aki hall, és kiáltsunk csak hozzá ezzel a bizonyossággal, aki küld, és merjünk elindulni abba az irányba, ahova ő hív, és aki elkísér mindvégig. Isten az ő népének ebben az esetben Mózest küldte szabadítóul. Nekünk Mózesnél sokkal nagyobbat. A zsidókhoz írt levél össze is hasonlítja kettőjüket, Mózest és azt, aki nála sokkal nagyobb, akinek még a neve is azt jelenti, hogy szabadító, Jézust. Őt küldte nekünk az Atya, az ő egyszülött fiát, hogy semmiképpen ne pusztuljunk el a bűnnek ebben a tehetetlen rabszolgaságában, hanem legyünk az ő szabad gyermekeivé. Erre a szabadságra hívő minket is. Boldog ember az, aki őt tudja segítségül hívni. Van egy mondat, ami háromszor is ismétlődik a Bibliában. Aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. Vagy megszabadul, úgy is fordíthatjuk, hogy üdvözül. Aki az Úr nevét segítségül hívja. Mert Isten hall, és aztán küld, és ha a küldetésben járunk, akkor elkísér. Nem csak a halálunkig, akkor vele leszünk azután is, örökkön örökké. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy te ma is ugyanaz vagy, aki voltál hajdanán. Köszönjük, hogy benned nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Áldunk téged, valahányszor válaszoltál a mi kiáltásunkra. Még azt is neked köszönjük meg, hogy ha volt és van hitünk, hogy hozzád kiáltunk és tőled várunk szabadulást. Bocsáss meg, hogy olyan sok kétség rágja a mi hitünket. Növeljed a mi hitünket. Taníts meg feltétel nélkül bízni benned. Szólíts minket is nevünkön, egészen személyesen a te igéden keresztül. Taníts őszintén válaszolni arra. És te vedd el a kételjeinket, mint ahogy Mózesét is elvetted. És az engedelmesség lelkével támogass, hogy tegyük, amit mondasz. Segíts, hogy amit most megéltettünk, azt is tudjuk azonnal cselekedni. És közben hadd tapasztaljuk boldogan a te áldott és hatalmas jelenlétedet. Szeretnénk egész földi életünket a te jelenlétedben eltölteni. És szeretnénk az örökké valóságban is a te jelenlétedben maradni, és téged mindörökké dicsőíteni. Könyörgünk hozzád azokért, akik különösen is szenvedések között járnak most. Köszönjük, hogy ismered a fájdalmukat, és kész nálad a szabadítás. Taníts meg minket így imádkozni másokért is. És adj nekünk türelmet és benned való bizalmat megvárni, amíg cselekszel. Szabadíts meg minden türelmetlenségtől, kis hitűségtől. És ajándékozz meg minket a te szabadító csodáiddal. Azt a nagy szabadítást is vidd véghez az életünkben, amit a kereszten tettél lehetővé, Urunk Jézus Krisztus. A bűnnek, a hitetlenségnek, a halálnak, a kárhozatnak a rabságából. Vigyél el minket az Isten fiainak a szabadságára. Őrizd meg a szívünkben mindazt, ami most tőled való volt, és engedd éreznünk a te jelenlétedet a jövő hét minden percében is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A befejező áldás előtt pedig énekeljünk egy másik imádságot, a 300. ének is, ehhez az igéhez illő könyörgés. A 300. éneket énekeljük végig, lelkem, drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!